Tisztelt konferencia, tisztelt kollégák! A Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja koncepciójának címe, egy hosszú cím, az első és második nyelv minőségi oktatásának és tanulásának módszertani megalapozása, különös tekintettel a siket közösségre. A mai alkalommal azonban úgy gondoltam, hogy inkább az alcímre helyeznénk a hangsúlyt, tehát a nyelvi sokszínűség, használatközpontúság és bevonódási stratégiák az esélyteremtés szolgálatában. Rendhagyó némiképpen a mi projektünk is abban az értelemben, mert sok-sok év kutatásai, különböző kisebbségi oktatási helyzetekről, magyarországi és más kisebbségek, többnyelvűség, hazai és nemzetközi projektek eredményeiből vontuk el azt a tudást, amit aztán újraértelmezve ebben a szakmódszertani projektben szerettünk volna koncepció formájában bemutatni. Másfelől nagyon sokan közülünk aktív tanárok is, akik azonnal próbáljuk a tudást megosztani és tanulni a velünk együtt tanulóktól. Emellett van egy nagyon fontos másik elágazása is ennek a projektnek, egy nemzetközi hálózat, ami éppen a kisebbségi nyelvek, európai kisebbségi nyelvek oktatásának kérdéseit és kisebbségi nyelvek nyelvi sokszínűség védelmét tűzte ki célul. És a legnagyobb kihívás, ez a főcím maga, egy úgy gondolom egy olyan modell vagy modellkísérlet, amelyre egy kutató, hogyha alkalma adódik az élete során, nagyon büszke lehet, ha nyelvész akkor különösen, hogy egy eddig leíratlan nyelvet megpróbáljon különböző eszközökkel leírni, egy közösséget, egy eddig periférián lévő közösséget, a magyarországi siketek közösségét, pedig közösen olyan helyzetbe hozni és olyan esélyekhez juttatni, amellyel a törvényi keretek adotta 2017-ben, vagy hát amikor erre alkalom adódik, elvileg 2017. szeptemberében a magyar jelnyelv, magyar nyelvi, kétnyelvű, úgynevezett bilinguális oktatást be kell vezetni a speciális oktatásban a siket közösség számára. Tehát ez önmagában is lehetőséget adott számunkra, hogy minden olyan kulcsmomentumot próbáljunk tudást mozgósítani, újraértelmezni, ami a mai napon tulajdonképpen az előző előadásokban nagyrészt elhangzott. Ugyanakkor a projekt vagy a pályázat egy nagyon-nagyon fontos lehetőséget biztosított számunkra, nevezetesen azt, hogy bekapcsolódhassunk egy olyan tanulói közösségbe, illetőleg egy diskurzus részévé válhassunk, mi nyelvészek a saját megközelítésünkkel, amely ugyan ott van, és a mai napon is nagyon sok előadásban ugyancsak megjelent a nyelvi kérdés, mint olyan, vagy annak különböző aspektusai. Mégis ez a megközelítés, amelyet most röviden szeretnék vázolni, nem köthető egyetlen egy tantárgyhoz, nyelvi, nyelvészeti tantárgyhoz, tehát nem egy bizonyos szakdidaktikai, módszertani, megújulási kísérlet, hanem tulajdonképpen ehhez nagyon szorosan kötődően egy szemléletnek a képviselete. És ehhez a helyzetről néhány szót előjáróban szeretnék mondani. Úgy gondolom, hogy a nyelvi kérdés Csépe Valéria elnök úr előadásában is, és az összes elhangzott előadásban valamilyen módon előjött, az iskolában, a tanulásban megjelenik. Hogyha szakdidaktikai oldalról nézem, akkor ez anyanyelvpedagógia, vagy anyanyelvpedagógia fejlesztési területei, idegen nyelvoktatás kérdései, azután olyan kérdések formájában jelennek meg problémaként, mint szövegértés, digitális kompetenciák, írásolvasási kompetencia, mérés, stilisztikai szegényedés, szakterminológiai ismeretek, idegenszerűségek beépülése. És majd mindjárt kitérek egy közös momentumra. Ez a kontinuum egyik oldala. A másik oldalon viszont olyan nézetrendszer áll ezzel szemben, miszerint, mivel mindenki nyelvhasználó, így a nyelvhez mindenki ért. Nekünk azért nagyon fontos ez a második megközelítés, és ezt az oktatáskutatók tanári nézeteknek, vagy nézetkutatásnak hívják, a nyelvészek nyelvideológiáknak, vagy nyelvi tévhiteknek hívják, mert ezeknek nagyon-nagyon fontos mediáló, konstruáló szerepe van a tanulási, tanítási folyamatban. Tehát abban, hogy egy tanár hogyan képzeli el az iskolában a szakmai tartalmakon túl a saját szerepét, a tanulók szerepét, a közösség szerepét, egyáltalán ezt az egész folyamatot, tehát a tudásszerzésnek a folyamatát. Főleg az egyik oldalon, de a közös pont a kettő között mégis a nyelvi hátrány fogalma szokott leginkább lenni. Nyelvi hátrányos helyzetnek a valamilyen módszerekkel, megközelítésekkel történő mérése, illetőleg csökkentése. Ebben a koncepcióban, vagy a mi megközelítésünkben nézőpontot szeretnénk váltani, mint ahogy az egész tevékenységünk erre épül. Tehát nem a hátrány fogalmából szeretnénk kiindulni, és itt nagyon fontos előzményeink és tradícióink vannak a Nyelvtudományi Intézetben, elég ha megemlítem, úgy gondolom Réger Zita nevét, a cigány gyerekek hátrányos helyzetével kapcsolatban, és ezért lesz fontos az alcím, tehát az esélyteremtéshez, milyen lépések, milyen kutatási módszerek, megújulás, mi mindenre van szükség, hogy egyáltalán feltérképezhessük azt a helyzetet, amire stratégiát lehet, vagy amely megváltoztatására stratégiát lehet építeni. A nyelvi hátrány fogalmát mi társadalmi hátrányként és egy konstruált társadalmi képződményként tekintjük, hiszen nagyon sok esetben, és most itt nem a patológiás elváltozásokra gondolok, hanem a különbségekre gondolok, hiszen nagyon sokszínűek a gyerekek, akik az iskolába vagy az óvodába érkeznek, tehát ez egyfajta nyelvi másság, legyen ez egy nyelvűségen belüli, vagy több nyelvet is érintő. Tehát az iskola által, vagy az oktatási rendszer elvárásaihoz képest mindenképpen más, és azokkal az eszközökkel standardizálandó, mert ezeket a behozott értékeket, forrásokat az iskola valamilyen módon nem értékeli. Kik ebből a szempontból a veszélyeztetett csoportok, akár a nyelvjárási hátterű gyerekek, a kisebbségek, tehát most őshonos, bevándorolt kisebbségek, a mély szegénységben élő családok, ahol az iskola elvárásaira való szocializációs háttér és elvárások nem jelenhetnek meg, és nekünk a kitüntetett két egymáshoz nagyon-nagyon közel álló helyzetben levő közösség, a magyarországi siketek közössége, és akikről most itt a mai alkalommal nem fogok beszélni részletesen, a cigány, magyarországi cigány populációban azzal körülbelül 150 ezernyi cigány kétnyelvű tanuló, akinek a kétnyelvűsége láthatatlanná válik a magyar oktatási rendszerben. Itt oldalt, most nem olvasom föl, két, tehát hogy lássák azt, hogy miért van szükségem erre a fajta nézőpontra, két idézett tanároktól, az egyik, ugye tudjuk, hogy milyen olvasási problémák vannak, nem túl régi új köznevelésbeli tanárinterjúból származik, ahol egy cigány kisfiút a köznevelés című folyóirat olvasásával büntette a tanár, órákra bezárva a tanári szobába. A bibliográfiában meg lehet találni az adatokat. A másik oldal az pedig egy pár hónappal ezelőtti neves, nem, tehát jó nevű idegen nyelv tanár válasza egy kutatásra, melyben ugye a kutatónak azt válaszolja, hogy hol élünk, és nem jött még el az az idő, amikor a diákoktól és a leendő nyelvtanulóktól kérdezzük meg, hogy milyen módszerekkel oktassuk őket, stb. Stb. Tehát itt most a végpontokat próbáltam ezzel jelezni. A szakmódszertani kutatócsoportot nem fogom felsorolni, mert nagyon-nagyon sok ember ezekben a kutatásokban, nagyon sok emberrel dolgozunk most is, és most egy új nézőpontból jöttünk, és vontunk be új munkatársakat. Amit szeretnék kiemelni, mert talán kevéssé hangzott el, hogy a mi számunkra az igazi kihívást az jelentette, hogy ezek a kulcsszavak, amelyeket Csépe Valéria is említett, és én nagy örömmel hallottam itt a megújulást és a finn natra való hivatkozást. Tehát itt, ha megnézik, és majd a honlapon remélhetőleg ez egy idő után interaktív is lesz, ez nem egy illusztráció, ez a szófelhő. Ez a projektünk első harmadának az eredménye. Ezek azok a kulcsfogalmak, amelyeket mi önreflexív módon, különböző csoportülések, interjúk mindenféle formában, különböző módszertani formában, vagy metaelemzések formájában, különböző disziplinákból, különböző érintett körökből, hiszen visszatérve, itt a kutatók, gyakorló tanárok, egyetemi hallgatók, tanulók, gyógypedagógusok, oktatási szakértőknek nagyon széles köre vett részt ebben az alapozásban is, és ugyanúgy, ahogy mi nagyon fontosnak tartjuk a nézeteknek a metadiskurzív és a rendszerszerű vizsgálatát, hogy a tanárok mit gondolnak az oktatásról és a saját és a tanulók helyzetéről, ugyanúgy minden érintett fél a saját történetiségével és a saját hozott tudásával ma ennek vagyunk ugyancsak tanúi, hiszen használunk fogalmakat, és itt az előző előadásban is voltak fogalmak, és kiderült, hogy attól függően, hogy valaki az idegen nyelvoktatás módszertana felől jön, valaki elméleti nyelvész, valaki matematikus, valaki kognitív pszichológus, ugyanazokhoz a területekhez lehet, hogy ugyanaz a problémakör, ugyanazok a kérdések más fogalmakkal közelít. Tehát ami nagyon-nagyon fontos, hogy legelőször átjárást kell biztosítani ezek között a területek között, magunk számára is és a tanárok számára is. És ez egy rendkívül fontos része volt a mi szakmódszertani projektünknek vagy kutatásunknak, és reményeink szerint ennek az eredményeit, tehát van egy fogalomtárunk is, majd ezt mindjárt később felvillantom, de ezt interaktívvá szeretnénk, hogyha sikerül kidolgozni és megvalósítani a koncepciót, azokat az eredményeket, hogy kritikailag hogy állunk ezekhez a kérdésekhez, disziplinárisan és különböző szereplőként, ezeket mind egymás mellett elérhetővé szeretnénk ugyancsak tenni. A kutatás módszertani gyakorlata itt ebben az alapozó projektben, tehát a kutatás módszertani vagy szakmódszertani projektben. Itt a nagyon sokféle, tehát a szociolingvisztika interjútól, a tanári szülői interjúkig, háttérelemzések, a különböző országok nemzeti alaptanterveinek az elemzései, mérések, nagyon-nagyon sokrétű, most itt nincsen alkalmam arra, hogy ezt részletezzem. Amit kiemelnék még, itt többször, és nagyon örültem neki, hogy mind tulajdonképpen ez is egy közös pontunk, hogy a tudásmegosztás és a létező jó gyakorlatoknak a megosztása egymás között. Legyenek azok kutatók, tanárok, tananyagok, és az érintettek bevonásánál, itt ez magyarázatra szorul egy pillanatra, mert az érintettek nem csak azokat a kisebbségi csoportokat jelentik nálunk, ami számunkra, hanem minden szereplőjét ennek a folyamatnak, az iskolához kötődő folyamatnak, tehát akár a szülőket, akár a szakpolitikusokat, vagy amit kiemelnék, és ez is a konferenciáinkon és a workshopokon egy kiemelt feladat volt, ugyancsak nincsen átjárás a hasonló problémával küzdő csoportok között sem. Tehát én most egy előadásban említettem a siket közösséget és a cigány gyerekeket, de ez a két csoport, vagy bármelyik nemzetiségi csoportot mondhatnám, minimális tudással rendelkezik egymás lehetőségeiről, jó gyakorlatairól, egymás problémáiról. És mi megpróbáltunk ez alatt az egy év alatt olyan alkalmakat is teremteni, konferenciák, vagy ilyen érzékenyítő napok formájában, ahol ők maguk felfedező módon rátaláltak ezekre a közös pontokra, és önjáró módon is ezt a hozott tudást aktívvá tudják tenni. Nagyon sokáig lehetne még folytatni mindezt. És itt is csak ismétlésekbe bocsátkozhatom sok ponton, mert nagyon sok minden elhangzott, de amit mégiscsak ki szeretnék emelni, a nyelvnek a szerepét, mégpedig olyan módon, hogy minden szaktantárgy esetében és a tanulási, a tudásszerzési folyamatban, de tulajdonképpen a gyerek születésétől elkezdve a nyelvi szempont fontos, és az iskolának is tudni kell erről a háttérről. Az alaphelyzetről mindenki beszámolt, a tanárképzésnek én most itt az oktatás nyelvészeti hiányosságaira hívnám föl a figyelmet. Oktatás nyelvészetit említettem, ez az, ami nincs, vagy legalábbis Magyarországon sajnálatos módon még nincs, és nem is feltétlenül csak nyelvészeti tudás, a kognitív pszichológia, idegtudománynak az oktatásra vonatkozó eredményei alap készségekkel, hogy legyenek. A tevékenységközpontúság, a tanulási kontextusok, ezek is ismert, nem szeretném ismételni. De ami nagyon fontos, és én nem tudtam erről, hogy Csépe Valériának lesz egy ilyen előzetes összefoglalója a délelőtti szekcióról, és nem is beszéltünk össze, de valóban én úgy gondolom, az egész kutatócsoportunk úgy gondolja, hogy bizony a szakdidaktikai megújulás önmagában nem elegendő, nagyon komoly gyökeres szemléleti megújulásra van szükség, multidisziplinárisan, ezt mindenki kutatás alapú tanulás, a mérési szemlélet és a módszerek megújítására, és annak a tudatosítására, hogy a kutató és a kutatási módszerek is egészen új, innovatív megoldásokat igényelnek, tehát ez a bizonyos együttműködő, bevonódó kutatás a tanárokkal, a diákokkal, és ez az eredmény, tehát amit mi szeretnénk és képviselünk is, hogy mind a jó gyakorlatok, mind a koncepció, mind a módszerek a csoportokról, a csoportokkal és a csoportoknak szóljanak a helyi tudás értékelésével. Ezek a területek azok, amelyek nagyon-nagyon meghatározóak, és ezek nem függetlenek egymástól. Magyarországon is sokan sokszor felhívták a figyelmet ezekre a problémákra és a kulcsfogalmakra, amelyeket holisztikusan lenne érdemes kezelni. És a mi megoldási javaslatunk erre a nyelvileg tudatos iskola beépítése az oktatási rendszerbe. Nem saját magunk találtuk ki, Itt ugye említettem a nyelvi aspektusok, minden tantárgyat átszőnek, az iskolához és iskolán kívüli tevékenységhez, a fogalmi gondolkodás fejlesztését, a nyelv, nyelv elsajátítás, nyelvtudás, anyanyelv, két és több nyelvűség fogalmának készségszintű ismeretét és aktív ismeretét a tanár részéről. Rendkívül fontos, de hogy itt felhívjam a figyelmet arra, vagy erősítsem azt, amit itt ilyen címszavakkal megpróbáltunk összefoglalni, és mondani azt, hogy nem magunktól találtunk ki mindent. A kutatócsoportban nagyon sok finn kollégával dolgozunk régóta együtt, nem csak a siket területen, de például legutoljára egy egynapos tréningünk volt, a Finn Akadémia szakmódszertani pályázat nyertese, aki egy gyakorló tanár, és ezt a módszertant, ezt a Jyväskylői Egyetemen vissza is építi azonnal. Tehát egy aktív együttműködésünk is van, tehát próbálunk mi is folyamatosan tanulni, és amire itt Csépe Valéria is, Lovász elnök úr is utalt, a finn modellre. Egyrészt a mérési eredmények fölrázták Finnországot, és összefogásra késztettek minden érintett felet. Megalakult a finn nyelvi parlament, amiben körülbelül azok a szereplők vannak, akiket feltüntettünk, hogy mi, tehát az oktatásban kik a kult szereplők, és 2016. szeptemberétől legalábbis az alapfokú oktatásban ugye a finn alaptanterv aktívan bevezetésre kerül, és a kulturális sokféleség, a többnyelvűség, a multiliteracy, vagy a sok irányú digitális írni-olvasni tudás, és a nyelvileg tudatos iskola, mint modell alapvető. Tehát ezek a nemzetközi példák. Itt összefoglaltam, nem fogom részletezni, hogy szerintünk mik azok az általános nyelvi és pedagógiai alapelvek, amelyek ehhez mindenképpen szükségesek, de amit kiemelnék, disziplinákon, tantárgyakon, határokon és tanulási kontextuson átívelő módon lehet mindezt megvalósítani, és hogy miért van szükség erre? Periférikus közösségekről kevesebb tudással rendelkezünk. Tehát nekünk van egy konkrét feladatunk is, a siket közösség oktatási helyzetbe hozása a közösséggel együtt. Itt most én csak néhány mondatot szerettem volna felvillantani. Ezek magyarországi siket felnőttek magyar mondatai, a mostani oktatási rendszer eredményeként. Ezek mind valamilyen módon középfokú végzettséggel rendelkező siketek, és ez a hivatali ügyintézésüknek a nyelvi produktuma magyarul. Én azt hiszem, hogy ehhez nem szeretnék hozzáfűzni többet. És tényleg fél percben, mert a honlapon aktívan meglátható. Minthogy azok felülről a keretek nem változtak, ezért mi alulról próbáltunk egy modellt alkotni, egy olyan tanulóközösséget és tudásplatformot létrehozni, nem csak siketeknek, amit elmondtam minden szereplőnek, tehát már előre mentünk egy kicsit, mert már elkezdtük tulajdonképpen a fejlesztést is, ahol az eredmények, kutatási eredmények, a jelesség projekt, egy e-learning, egy siket akadémiát csinálunk, és egy aktív részvétel is van, vagy szerepel benne. Ami nagyon-nagyon fontos, a szereplők, tanárok, szülők, kutatók, tanulók, szakpolitikusok, közösségek, intézmények, cégek, stb. Ez már egy feltöltött rész a fogalmakkal és a dokumentumtárunkkal, és a multimédiás részből csak egy villanás, itt a jelelt meséktől a tananyagok bevonódása, a csoportülések, a stúdiónk, és itt a Siket Akadémiából, itt a tanárunk, akinek most éppen a jelnyelvi tolmács éppen fordít, ugyanazt a tudást próbálja jelnyelven is közvetíteni, és itt pedig az e-learning anyagunk, amivel érzékenyíteni szeretnénk, és ez egy villanás a bevont közoktatási intézményekről, egyetemek, kutatóközpontokról, és a sok munkatárs mellett és sok aktív szereplő mellett a nevekkel is és képekkel is feltüntetett kollégák azok, akik a koncepció kidolgozásában még aktívabban közreműködtek. Köszönöm szépen!